4-11. Az európai bajnokság, Európa bajnokságok történetében idén először nem egy vagy két ország, hanem 11 város látja vendégül a tornán résztvevő csapatokat. Az újfajta lebonyolítási szisztéma Magyarországnak is kedvezett, hiszen a Puskás arénában már túl vagyunk két csoportmérkőzésen. Ráadásul Marco Rossi válogatottja nem volt hajlandó alárendelt szerepen játszani egyik mérkőzésen sem, hanem a Portugália elleni vereség után óriási meglepetéssel egy-egyes döntetlent játszott a világbajnok Franciaországgal. Budapesten játsszák még a folytatásban a portugál-francia csoportmérkőzést, illetve egy 8-at döntőt. A Matthias Corvinus Kollégium politikatudományi műhelyének kutató tanára szerint a jövőben az új típusú több országban elszórt rendezés és a hagyományos modell váltogathatják majd egymást. Hajdú Andrással Imre Lőrinc beszélgetett.
Az UEFA-nak szerintem van egy olyan törekvése, hogy minél több nemzetet vonjon be igazából a elit futball világába, erre utal az is, hogy kibővítették például az EB-re utazható csapatoknak a létszámát. Valószínűleg a helyszínek kibővítése is ezt a stratégiát követi, de ön szerint elsősorban mi volt a vezérelv, amikor ezt a meglehetősen furcsa lebonyolítást választották az UEFA-nál?
Valószínűleg több hatásnak a következtében született ez a döntés az UEFA akkori vezetőségének a részéről. Az egyik az látható volt, hogy a 2000-es években megnövekedett azon pályázatoknak a száma, és ennek következtében a befutó győztes pályázatoknak a száma is, amelyek már nem egy országnak a rendezését jelentették, hanem több országnak az együttműködése révén zajlott az Európa bajnokságnak a lebonyolítása. És itt különböző sajtóhírek alapján már a 2020-as pályázatot tervező országok vonatkozásában volt olyan is, ahol már három országnak a közös rendezésével kapcsolatban olvashattunk, és ez egyértelműen jelezte azt, hogy kisebb országok igazán akkor tudnak hatékonyan ebbe a versenybe beszállni, hogyha kooperálnak egymással. Ezen kívül pedig, ami az én meglátásom szerint hangsúlyos, hogy nagyon sok kritika érte és éri a professzionális sportéletet, és ezen belül a labdarúgást is az elmúlt 10-15 évben. Ez vonatkozik mind a gazdasági szegmensre, illetve különböző etikai, erkölcsi szempontokra is, gondoljunk itt akár dopinggal, fizetésekkel, fogadási csalással, korrupcióval és egyéb témákkal kapcsolatos kritikákra. És mellette ráadásul vannak feltörekvő új sportágak, tehát valamilyen lépést kellett tennie ezekkel szemben az Európai Labdarúgó Szövetség vezetőinek, és ezek mind valószínűleg hozzájárultak ahhoz a döntéshez, hogy úgymond közelebb próbálják vinni, vagy közelebb tartják a szurkolókhoz az Európa bajnokságot, és ennek keretében szélesebb kör számára biztosítanak rendezési lehetőséget.
Itt akár a korrupciós vádak kapcsán arra lehet gondolni, hogy nyilván egy ilyen eklatáns példa az emberek fejében a katari rendezés, azt el lehet kerülni úgy, hogyha szétosztják a rendezési jogot sok város, sok ország között.
Hát vagy legalábbis kevesebb sikertelen pályázó részéről lehet kritikára számítani, az is hozzátartozik a képhez, de itt nem csupán a rendezéssel kapcsolatos problémákra lehet gondolni, hanem akár fogadási csalással és egyéb kritikákkal kapcsolatban, amelyek a professzionális sportéletet, így a labdarúgást is érik, de természetesen itt főleg a 2000-es években a nemzetközi nagy szervezeteknek, akár az UEFA, akár a FIFA működésével kapcsolatban valóban sok kritika fogalmazódott meg számos szereplő részéről. Ezek lehetnek akár különböző médiatermékek, akár egyes nemzeti labdarúgó szövetségek, amelyeknek a kritikájához természetesen hozzájárult, hogyha ők valamilyen szempontból vesztesnek érezték magukat a nemzetközi szervezetek döntései során.
És a pénzügyi szempont mennyire volt hangsúlyos? Nyilván egy EB-rendezés így nem terhel meg egy adott országot olyan nagy mértékben, mint hogyha egy ország látna vendégül 24 csapatot, hanem eloszlanak nyilván a források is, meg a ráfordítások is, de ez egy nagyon fontos szempont volt, és ugye nyilván ez a döntés még akkor született, amikor a járvány nem rengette meg a sportvilágot egyáltalán.
Igen, és ez kapcsolódik ahhoz a kérdéskörhöz, amit itt már érintettünk, hogy ennek következtében több helyszín bekapcsolható ebbe az eseménybe, illetőleg olyanok is bekapcsolhatóak, akik valóban arra valószínűleg nem vállalkoznának, hogy egy teljes, akár nem is 24, hanem a korábbi 16 csapatos mezőnyt vendégül lássák egy teljes hónapon keresztül, hiszen nem mindenhol adottak ehhez a feltételek, akár létesítmények szempontjából sem, akár az egyéb infrastruktúra szempontjából sem.
De nagyon érdekes, hogy a következő EB viszont már egy országban lesz ismételten, Németországban, tehát ez a modell akkor csak így kipróbálás szintjén most megvalósult, de nem lesz hosszú távú élete, vagy a jövőben még azért számíthatunk majd ilyen városokban elszórt rendezésre?
Akár egy ciklikusság is kialakulhat. Szerintem érdemes megvárni ennek az Európa-bajnokságnak a zárását, és utána visszatérni és értékelni ilyen szempontból is, és akár az is lehet egy köztes megoldás, ami valószínűleg mindenkinek megfelelő döntés lenne, hiszen így bekapcsolhatóak továbbra is hangsúlyos szereplőként a nagyországok, akik akár egy teljes mezőnyt gond nélkül vendégül tudnak látni, akár egy nagy bajnokságra, nagy futballnemzetre gondolunk, mondjuk egy francia, német, vagy egy olasz, vagy egy akár önmagában egy angol rendezés sem szembesülne valószínűleg komolyabb kihívásokkal, viszont amikor már arról van szó, hogy hogyan lehet olyan szintű létesítményekben vendégül látni ilyen csapatokat, illetve az ott tartózkodás során a szállást, felkészülési lehetőséget, sportgyógyászati hátteret és minden egyebet biztosítani számukra, amiket elvárnak, ott szintén ezek a nagyobb országok lennének előnyben, azonban, hogyha közte vannak ilyen Európa-bajnokságok, amelyek pedig ezt a vegyes megoldást alkalmazzák, amelyek ráadásul lehetőséget biztosítanak arra, hogy a kontinens különböző futballkultúrái, futballközösségei megmutassák magukat egyszerre, az valószínűleg egy olyan kompromisszumos megoldását, amelyik minden érintett fél számára egy járható.
Itt a lelki fröccs, vagy a lelki plusz, amit tud adni egy torna, ezen kívül, hogyha kicsit ilyen földhöz ragadtabb témákról beszélünk, itt a rádióban például foglalkoztunk azzal, hogy a budapesti szállodások egyébként nagyon várták, hogy jönnek majd nagy számba külföldi vendégek az EB meccsekre, és ez annyira nem történt meg, pedig azért itt a beutazási korlátozásokat nagyjából enyhítették az EB idejére. Akkor ilyen gazdaságilag ez nekünk annyira nem érte meg most ez a társrendezés, vagy diplomáciailag, sportdiplomáciailag megtérült, úgyhogy ez a kettő azért mégiscsak balanszban van, vagy összességében megérte a rendezés?
A szimbolikus ereje és a sportdiplomáciai kapcsolatok miatt a jelenlét ebben a körben mindenképp kivizetődő. Tehát itt most gyakorlatilag a magyar labdarúgás előre tudott lépni a korábbi időszakhoz képest. Beszéltünk például a 90-es, 2000-es éveknek a problémáiról, vagy visszafogottabb eredményeiről. Ahhoz képest, hogyha azt mondjuk, hogy két egymást követő világversenyre, ugyanabból a típusból, vagy ugyanabból a versenysorozatból két egymást követő világversenyre úgy tudott kijutni a magyar válogatott, hogy közben egy generációváltásra is sor került, az a korábbi időszakhoz képest egy előrelépésnek tekinthető, illetve szerintem, hogyha 2000-es években itt azt beszéltük volna, vagy arról beszélünk, hogy hazai pályán EB csoportmeccsen láthatjuk a magyar válogatottat, ráadásul nem is elsősorban azért, mert rendező, hanem azért, mert kivívta a részvételnek a jogát, akkor nem biztos, hogy mindenki elhitte volna, hogy ez be fog következni.
Akkor inkább a szimbolikus térben vizsgálná ön ezt a kérdést, és nem annyira így a gazdaság szintjére vinné le?
3-4 meccs alapján nagyon mély hosszú távú gazdasági hatásokat elemezni és értékelni, az szerintem hát sok kérdés nyitna ki. Én inkább ennek a másik résznek tulajdonítanék nagyobb hangsúlyt ebben a helyzetben. Biztos, hogy a másik területen is komoly hatásokat vált ki, de azt is érdemes azért a nemzeti válogatottakkal kapcsolatban megjegyezni. Minden sportszervezet 3 szempontból, 3 területen próbál meg eredményeket és sikereket felmutatni, de 3 területen tud hatást kiváltani. Természetesen van a sportszakmai vetület, az ehhez szükséges gazdasági háttérnek a megteremtése és biztosítása, attól függően, hogy milyen logikájú szervezetről beszélünk, akár nyereségnek az előteremtése, és a 3. terület az pedig a közösségi értékteremtés, és a válogatottak terén talán ez az utóbbi az, ami nagyobb hangsúllyal szokott megjelenni, legalábbis szélesebb rétegek szempontjából.
Hajdú Andrást hallották az elmúlt percekben, a Matthias Corvinus Collegium politikatudományi műhelyének kutató tanárát. 10 óra 25 perc van, 5 perc múlva a 10:30-kor jövünk a reggeli monitor végén a legfrissebb hírekkel.